Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, fennállva dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 353. dicséretünk első versét. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 356. dicséretünknek mind az 5 versét. A mi segítségünk, húsvéti ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található János evangéliuma 20. fejezetében, 11. verstől a 23. versig terjedő ige szakaszban. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jeltek, fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a húsvét ünnepét. Köszönjük neked azt a csodát, ami egész életünk, egész hitünk megtartó alapja. Köszönjük neked, hogy a te szent fiad diadalmaskodott a bűn, a betegség, a szenvedés, minden nyomorúság és a halál felett. Köszönjük, hogy ennek a diadalnak minden áldásából részesítesz bennünket is. Köszönjük, hogy az, hogy több mint 2000, vagy már 2000 éve üres a sír, reménységet ad nekünk a mindennapokban, megváltoztatja az életünket. Köszönjük neked azt, hogy a veled való találkozás ma is gyógyítja a sebeket, ma is vigasztalja a szívünket, ma is letörlöd a mi könnyeinket, elveszed a mi félelmeinket, és olyan békességet adsz nekünk, mely minden értelmet felülhalad. Áldunk téged ezért, és most megvalljuk mégis a mi bűneinket, hogy bár tudunk a húsvét evangéliumáról, nagyon sokszor a mindennapokban annyira erőtelen, annyira reménytelen a mi életünk, sőt, sokszor úgy élünk, hogy rohanunk, tesszük, amit kell, és elfelejtjük, hogy mit is jelent az élet. Elfelejtjük, hogy az élet te magad vagy, és minél többet figyelünk rád, minél többet engedjük a te lelked munkáját az életünkben, annál inkább élünk. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy ebben erősíts meg minket a mai Isten tisztelten is. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet, hogy a te igéd élővé váljék a számunkra. Add a te szent lelkedet, hogy az úrvacsora szent jegyei valóban az örök életre tápláljanak bennünket. És kérünk, hogy te áldj meg minket, hogy a mi énekünk, a mi imádságunk is a húsvét öröméről szóljon. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Ilyenkor ünnep másodnapján nincs külön gyermektanítás a gyülekezeti teremben, úgyhogy a gyermektanítás az itt történik ilyenkor a templomban. Még majd aki szeretne, nyugodtan csatlakozhat a gyerekek közül, láttam, hogy valaki elindul, de még várjuk meg akkor. Hanga még elindult a karzatról. Addig megkérdezik, hogy csak ezt a ajtót. Megvárjuk, na mindjárt ide is ér. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ugye a szüleitek nagyon sok mindenre megtanítanak titeket, meg nem csak a szülők, hanem már az iskolában is nagyon sok mindent tanultok, vagy az óvodában, akár aki még oda jár. Tudtok-e mondani valamit, hogy mik az első dolgok, amiket egy gyermek megtanul, amikor már beszélni tud például? Miket tanulunk meg először, vajon? Nagyon jó. Ki tudjuk mondani a szüleink nevét? Ez nagyon fontos. És még miket tanulunk meg? Mondjad?
Járni.
Hát ezek nagyon fontos dolgok, igen. Bizonyára sok mindent, mert ilyen szép nagyok vagytok, úgyhogy már rengeteg mindent megtanultatok. És ez mind fontos, az is, amit mondtatok, meg mind majd gondolkodhattok rajta később is, hogy mi jut még eszetekbe, hogy mit tanulhatunk meg. Képzeljétek el, hogy ez is nagyon fontos, hogy a kisgyermekek, amikor megtanulják azt, hogy megköszönjenek dolgokat, amikor ki tudják mondani azt, hogy köszönöm, meg azt, hogy kérem szépen. De majd arról szeretnék beszélni, milyen fontos az, hogy megtanulunk köszönni. Lehet, hogy valaki úgy megtanul köszönni, hogy látja, hogy a szülei, a nagyszülei, vagy akivel éppen megy, köszön az ismerősöknek, de az is lehet, hogy külön tanítanak, hogy szépen, hogy milyen köszöntések vannak, hogy hogyan tudunk köszönni. Képzeljétek el, hogy én gyermekkoromban egy faluban nőttem fel, és a faluban mindenkinek köszöntünk. Természetes volt, hogyha megyünk az utcán, akkor aki szembe jön, jó előre köszönjünk neki. Aztán, amikor városba mentünk, akkor én mindenkinek köszöntem, mert természetes volt, hogy aki szembe jön, mindenkinek köszönök, és aztán furcsa volt, hogy ők miért nem köszönnek, nem válaszolnak, de ugye, hát ott már annyian voltak, hogy csak az ismerősöknek köszöntek. Nagyon fontosak a köszöntéseink. Tudnátok-e valamilyen köszöntést mondani, hogy hogyan köszönhetünk?
Csókolom.
Csókolom például, igen. Jó napot kívánok, nagyon jó. És még?
Hello.
Hello, hát igen, ez már a modern. Jó reggelt kívánok. Szia, igen, itt már a modern köszöntések. Itt a templomban hogyan köszöntünk, és hogyan köszönünk? Áldás, békesség, igen. Aki akár a református óvodába járt, vagy református iskolába, hát ők már természetesen megtanulják. Vannak, akik mindkettőben, és ugye természetes, hogy ezt a szép köszöntésünket megtanuljuk. Nekem is nagy öröm volt, hogy amikor először mentem a református iskolába úgy, hogy korábban tanítottam ott, amikor még nem református iskola volt, olyan jó volt, hogy bementem az iskolába, és köszöntem, hogy áldás békesség, és mindenki így válaszolt, nem úgy, mint régen. Ez nagyon nagy öröm volt. A Bibliában is vannak köszöntések. A mai igében Jézus, a feltámadott Jézus köszönt a tanítványainak. Azt mondta nekik, békesség néktek. Ez a köszöntés, ez majdnem olyan, mint nekünk az áldás békesség. Békesség néktek, benne van a békesség, ami nyugalmat jelent, azt, amikor olyan teljesen jól érezzük magunkat, nem félünk semmitől, amikor biztonságban érezzük magunkat. Jézus így köszönt, békesség néktek, de nem csak akkor, amikor feltámadt, hanem amíg a tanítványaival járta az országot, csodákat tett, gyógyított, akkor is mindig így köszönt, sálom, békesség nektek. Úgyhogy ez egy megszokott köszöntés volt. De most, amikor megjelent a tanítványoknak feltámadása után, most valami sokkal-sokkal többet jelentett a számukra. Hiszen olyan személy mondtál, hogy békesség néktek, akit egyrészt szerettek, és ez egy ismertetőjel is volt, hogy tényleg Jézus van itt, de ugyanakkor olyan valaki, aki a legnagyobb félelmeiket is el tudja venni. Éppen bezárkoztak a félelem miatt, hogy őket is elkapják Jézus ellenségei, és akkor Jézus pont úgy köszönt, amire a legnagyobb szükségük volt, békesség nektek. Nem kell félni most már a bűntől, a betegségtől, a szenvedéstől, a haláltól, mert én élek, és legyőztem mindent, amitől félnetek kellene. Én veletek vagyok, békesség néktek. Ez egy csodálatos üzenet a számunkra. Élt egy Erdélyben egy költő, úgy hívják Reményik Sándor. Nagyon sok olyan verset írt, ami az Istenről való kapcsolatunkról szól. És ő írta az egyik versének az a címe, hogy békesség néktek. És azt mondja a versében, hogy reggel mond, délben mond és este mond a feltámadott első szép szavát. És ez egy nagyon fontos, hogy mi is tényleg köszönjünk bátran így, hogy áldás békesség, ne csak a református iskolában és óvodában és a templomban, hanem köszönhetünk így a családban is, a rokonainknak. Nekem például nagy öröm, amikor a kislányommal valahol vagyunk, és akkor ő, amikor köszön, nem mindig azt köszöni, hogy jó napot kívánok, vagy csókolom, hanem van, hogy a boltban, vagy akár az orvosi rendelőben így köszön, hogy áldás, békesség. Mert hogy ez egy nagyon jó kívánság, úgyhogy merjünk bátran így köszönni. Jézus feltámadása napján így köszönt a tanítványoknak, békesség nektek. Úgyhogy merjetek szépen tisztelettel köszönni mindig aznak, akivel találkoztok, és hogyha így köszöntök, hogy békesség néktek, ebben benne van, vagy áldás békesség, ebben benne van ez az öröm, hogy Jézus él. Sőt, ezt talán már többször hallottátok, az első tanítványok így is köszöntek egymásnak, hogy Krisztus feltámadt, és úgy válaszolt rá, akivel találkozott, akinek köszönt, hogy valóban feltámadt. Ez is egy boldog köszöntés volt. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Békesség néktek. Ha bárkinek köszöntök, akkor jusson eszetekbe, hogy a köszöntésünkkel annak az embernek jót kívánunk, békességet, örömöt kívánunk. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Köszönöm szépen, üljetek be szépen most a padba a szüleitek mellé. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. dicséret első versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található János evangélium a 20. részében, a 20. rész 17. versében és a 21. 22. versében. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Húsvét ünnepem nagyon sok csodálatos ígéretet, bíztatást, bátorítást ad nekünk. Ez az ünnep olyan erőt ad a hétköznapok terheinek, gondjainak a hordozásához, ami valóban olyan, mint amikor a sötétségre beragyog a legnagyobb fény és világosság. Nagyon sok bátorítás van abban, ahogyan a feltámadott Krisztus megjelenik a tanítványoknak, megszólítja őket, beszél velük. És már sok mindent mondhatunk arról, hogy mit is jelent, azt hiszem személyesen is elmondhatjuk, hogy kinek ezen a húsvéton mit jelent az ünnep, mi az, ami legközelebb áll a szívéhez, mi az a mondat az igéből, mi az a mozzanat az eseményekből. Bizonyára mindannyian tudnánk erre példát mondani, de így bevezetésképpen hadd mondjam azt, hogy milyen megragadó volt tényleg az a megfogalmazás, amit most újra olvastam, hogy a húsvét az az élet ünnepe, az örök élet ünnepe. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos biztatás a számunkra. Természetesen mindannyian élünk, mindannyian szeretünk élni, akik itt vagyunk, és fontos számunkra az élet, de azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy miközben tudom, hogy mi a fontos az életben, nagyon sokszor mégis azt tapasztaljuk, hogy pont a legfontosabbakra nem jut idő, nem jut alkalom. Pont azt vesszük észre, hogy főleg akkor, hogyha valami miatt azzal kell szembesülnünk, hogy az élet mulandó és törékeny, hogy a szeretteinkkel való kapcsolatunkban is nagyon sokszor pont nem azt tudtuk átadni, ami igazán fontos és lényeges, hogy nem tudtunk örülni az élet ajándékának, mert miközben hajszoltuk az életnek minden örömét, meg a munkáját, meg a feladatait, aközben pont az élet ment el mellettünk, vagy aközben pont mi távolodtunk el az élet igazi értelmétől. Számomra nagyon döbbenetes az evangéliumban az, amikor Mária, bár már látta, hogy üres a sír, már tudtulatta ezt a tanítványoknak is, újra visszamegy, és ott keresi Jézus testét, Jézus halott testét. És ott van, mert nagyon sok látja az angyalokat. Az angyalok megkérdezik, hogy miért sírsz. És Mária mégis ott tart, hogy síratja Jézust, és a halál tölti be minden gondolatát, és az, hogy akit elveszített, hogyan találhatná meg. Milyen döbbenetes, és közben ott áll mögötte, aki maga az élet. Hívő emberekként is milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy annyi mindent csinálunk, annyi minden fontos a mindennapokban, és úgy elrepülnek az órák, úgy elrepülnek a napok, a hetek, vagy akár az évek is, hogy átgondoljuk, hogy igazából élek, igazából tudom, hogy mit is jelent az élet, vagy csak úgy múlik az időm, és nem is tudok örvendezni annak, amit az élet jelent. Még hívő emberekként is nagyon sokszor nem az élettel foglalkozunk, hanem a szenvedéssel, a halállal, a nyomorúsággal, és minden gondolatunkat, minden érzésünket azt köti le, azon csüngünk szinte, és nem tudunk arra tekinteni, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a feltámadás és az élet. Kedves testvérem, te ezen a húsvéton tudtál-e örvendezni annak, aki az élet? Tudtál-e hálát adni azért, hogy élsz? Tudtál-e hálát adni a környezetedben levő emberek életéért? És tudsz-e örvendezni, tudod-e dicsérni Istent az örök élet ajándékáért? Valóban át tudjuk-e élni, hogy a húsvét számunkra az élet ünnepe, az örök élet ünnepe. Hogyan erősödhetünk meg ebben? Úgy, hogyha engedjük ezen a mai napon is, hogy a feltámadott Krisztus beszéljen velünk. Hogy a feltámadott Krisztus, aki itt van ma is a középen, ahogyan énekeltük, aki itt van középen, megszólítson, megvigasztaljon, utat mutasson, erőt adjon nekünk. Hogy igazán a lényeggel, a legfontosabbal foglalkozunk az életünkben. És ne úgy legyünk, mint aki tényleg minden idejét arra teszi, hogy az élet titkát kutassa, és erre megy el az élete, és esetleg úgy döbben rá, hogy hiába való volt, mert nem értette meg a lényeget. A felolvasott evangéliumban arról hallhattunk, hogy a sír üres. Többen is látták és hallották az angyalokat, az ő szavukat, többen is látták az üres sírt, és mégis ugyanúgy gyászolnak, sírnak, félnek, rettegnek. Igazán döntő változás nem az angyalok megjelenése, bár ugye mi is sokszor azt gondoljuk, hogy majd akkor valami különleges élményben lesz részem, ha akár ilyen angyali szózatot hallok, vagy ilyen különleges Isten élményem lesz. A döntő változást igazából a feltámadottal való személyes találkozás hozta az életükben. A mi életünkben is akkor lehet gyógyulás, vigasztalás, békesség, ha meghalljuk a rohanó világ zaja közben is a feltámadott szavát. Keresztény életünket meghatározza, keresztény életünknek két nagyon fontos pillére az egyéni csendesség és a közösségi alkalmakon, Isten tiszteleten, bibliaórákon való részvétel. Azért is választottam mára úgy az igét, hogy mind a két ige szakasz benne legyen, Mária találkozással feltámadottal, és a tanítványok találkozása is, mert ebben ilyen csodálatosan benne van tényleg a hívő élet. Mária az egyéni fájdalmában, bánatában találkozik egyedül feltámadott Krisztussal, a tanítványok pedig együtt közösségben. Milyen csodálatos, ahogyan ott volt a 10 férfi tanítványa Jézusnak, tudjuk, hogy Júdás már nem, Tamás pedig egyedül búslakodott és távol volt a többiektől, abban az időben 10 férfi kellett ahhoz, hogy a zsinagógán Isten tiszteletet tudjanak tartani, vagy akár egy városban, vagy egy faluban 10 férfi jelenléte volt a feltétele annak, hogy egy közösség létrejöhessen. Ott volt a 10 férfi, és megjelent nekik Jézus, és igazából a tanítványokkal való találkozás az Isten tiszteleti közösségnek a csodálatos előképe, csodálatos alapja is volt a mi számunkra. Jézus egyéni fájdalmunkban, egyéni csendességünkben, egyéni örömünkben is megszólít minket, de ugyanakkor a legnagyobb erő már abban van, amikor együtt a gyülekezet közösségében tudjuk dicsérni Istent, amikor így erősödik a mi hitünk. Ugye Máriát is, Magdalai Máriát is oda küldi a tanítványokhoz, hogy ott együtt a közösségben mondja el azt, amit rábízott, és ott együtt a közösségben ünnepeljék, beszéljék, megéljék át a húsvét csodáját. Nagyon nagy erő volt abban, ahogyan a feltámadott Krisztus megszólította őket, hiszen Jézus szava nyomára a gyászoló, könnyező Mária megvigasztalódik, felismeri Krisztust, leborul előtte, és tényleg átélheti a csodát. A tanítványok, akik addig féltek és rettegtek, Jézus szavára megteltek békességgel, örömmel. Milyen döbbenetes ebben az evangéliumban, hogy a tanítványok nem kérdezgetnek, nem mondják el azt, ami történt velük az elmúlt napokban és órákban, hogy mi mindent éltek át, hanem Jézus beszél, a feltámadott Krisztus beszél, mert egészen más ez a találkozás, mint Jézus halála előtt, hiszen Jézus halála előtt szüntelenül ott volt velük, feltámadása után pedig, hogy jelezze, hogy az ő feltámadása a mennyei dicsőségbe vezet, és ott folytatódik az útja, miközben erre készíti fel őket, ugye nem mindig van már velük ebben a 40 napban, hanem többször megjelenik közöttük. Máriának is azért utasítja el a belé való kapaszkodását, hogy szinte itt akarja tartani Mária a földön Jézust, mert ezt akarja kifejezni ezzel az Úr Jézus, hogy ő neki már más a küldetése, és a tanítványoknak is más a feladata. És azzal is, ahogyan a zárt ajtón keresztül jelenik meg, amiben már benne van tényleg a feltámadott Krisztus dicsősége és isteni hatalma is, mert ebben is benne van az, hogy megváltozott most, mert tényleg feltámadott Krisztus egy új korszakot nyit a benne hívő emberek életében, az egyház történetében. Milyen döbbenetes az, hogy ott van egy gyászoló tanítványa Jézusnak, ez az asszony, akit Jézus megszabadított az ő betegségéből, és ott van ez a néhány férfi, és az ő feltámadottal való találkozásuk hatására milyen csodálatos története lett a mi egyházunknak, mennyi hívő, imádkozó ember, mennyi példaképe a mi hitünknek, mártírja is akkor, hőse, akik mind azért tudtak ebben a világban a feltámadott Krisztusról bizonyságot tenni, mert ott akkor Mária, ott akkor a tanítványok találkoztak Jézussal, és meghallgatták, hogy mi az ő megbízatásuk, az ő küldetésük. Nagyon nagy üzenete a húsvéti evangéliumnak az, hogy Jézus nem azért jelenik meg a tanítványainak, a követőinek, hogy akkor most már ők itt örvendezzenek, hogy jaj, de jó, az én mesterem, az én Jézusom él, és ezt magukba tartsák, mint egy titkot, megőrizzék maguknak, ami az ő saját örömük forrása, hanem azért jelenik meg, mert küldetést ad, feladatot ad a benne bízóknak. A húsvét mindig küldetést jelent a tanítványok, a ma élő tanítványok, a mi számunkra is. Benne van a nagy-nagy evangélium és öröm, hogy igen, él az én mesterem, aki az életemet, a szeretteim életét is a kezében tartja, aki valósággal utat nyitott az Istenhez azáltal, hogy hordozta a testén azokat a sebeket, hogy elhordozta a kereszt minden fájdalmát és gyalázatát, bűnbocsánatot adott nekünk, szabad menetelt az Istenhez, és ugyanakkor azt az ígéretet, hogy mi is élni fogunk, és örök életünk van. Ez a legnagyobb öröm, a legnagyobb evangélium a számomra, hogy az Isten valóban az én atyám, aki elfogad, aki szeret, és akit színről színre láthatok majd az ő országában. Van bizonyosságunk az örök életünk felől, hogyha az élet urával találkoztunk itt a földön. Nem kell félni a haláltól, nem kell félni a holnaptól, mert van reménységünk. De nem csak reménységünk van, hanem küldetésünk, feladatunk van. Hiszen mennyi ember él ezen a világon, aki még kételkedik, aki még nem hisz, aki még sír, aki még zokog, mert csak a halál, a betegség, a bűn, a nyomorúság erejét látja ebben a világban, és nem látja az életet, nem látja a feltámadást, nem tapasztalja a reménységet. Máriát Jézus elküldi a hírrel, hogy mondja meg a tanítványoknak, hogy láttam az Urat. A tanítványoknak azt mondja, békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. és rájuk bízza a bűnbocsánat evangéliumát, hogy hirdessék azt, hogy van bűnbocsánat, hogy van élet, és rájuk lehel. Nagyon megragadó volt számomra egy magyarázatban. Ezt olvastam, ahogyan Ezékiel próféta látta a szétszórt csontok egybeilleszkedését, de lélek még nem volt bennük, csak a próféta imádságára, hívására jött elő a lélek, és tette élővé ezeket a csontokat, és megelevenedtek, emberré lettek. Úgy rázódott össze, úgy támadt fel a halálból Jézus tanítványainak kis közössége a feltámadottal való találkozás során, és amikor Jézus rájuk lehelt, az élet lelkét adta. Amikor megteremtette Isten az embert, akkor bele lehelt az orrába, és így adott életet. A feltámadott Krisztus az élet, az örök élet lehelletét adja az ő szent lelkével a tanítványunknak, és felhatalmazza őket arra, hogy legyenek a békesség, az élet hírnökei ebben a világban. Az elmúlt héten olvastam egy nagyon megragadó bizonyságtételt a parókia portálon. Egy dunántúli Fejér megyei református gyülekezet életéről. Ebben a kis közösségben igazából már csak két református asszony élt a faluban, Nagyvenyimnek hívják ezt a kis falut, ahol már csak két református asszony járt templomba, és egy közeli városból járt ki a lelkipásztor, hogy Isten tiszteletet tartson az egyik asszony otthonában, és aztán ez az asszony súlyosan megbetegedett, és meg is halt, de örökségképpen a házát, amiben ő az édesanyjával nagyon sok fájdalmat, meg nagyon sok tragédiát kellett átéljen az életében, ezt a házat a református egyházra hagyta. Igazából a református egyházat már csak a másik hívő asszony képviselte ebben a faluban, abban az időben. És aztán csodálatos módon valami elkezdődött. Ez az idős néni meghalt, a házát ráhagyta a reformátusokra, és ahogyan ott volt a lelkész, és ez a másik hívő asszony, elkezdett megelevenedni ez a gyülekezet. Nagyon sokan a faluból segítettek rendbehozni a házat, szép istentiszteleti helyi alakították, és aztán nem csak az lett a következmény, hogy ezt a házat szépen felújították, hanem az lett a következménye, hogy gyülekezet is épült ebben a faluban. Miközben már azt gondolhatták, hogy lassan a lelkész eltemeti az utolsó reformátust abban a faluban, úgy megerősödött, hogy ilyen 30-40 fő részt vesz azóta is a vasárnapi istentiszteleteken, sőt azóta már beindult a református hitoktatás is abban a faluban újra. Az a cím ennek az írásnak, nyomukban sarjadzik az élet. Nagyon megragadó volt számomra ez a bizonyságtétel. Mi nagyon sokszor azt látjuk az életben, a pusztítást, a rombolást, a fogyatkozást, a verességet, a szenvedést, ahogyan a tanítványok átélhették szörnyűséges módon Jézus halálát, hogy mindennek vége, hogy itt a legnagyobb vereség és veszteség, hogy ez megtörténhetett, és aztán Jézus halálát követte a feltámadása, és élet támadt Jézus feltámadása által. És ez ma is újra és újra megtörténhet, Isten ma is tud építeni közösségeket, ma is meg tudja változtatni az életünket, ma is tud reménységet, testvéreket adni nekünk, ma is tud élettel megtölteni akár üres falakat is, és ma is tud munkálkodni, és ebben minket is munkatársként hív. Arra hív, hogy merjünk tovább imádkozni, arra hív, hogy merjünk az életünkkel, a szavainkkal bizonyságot tenni arról, aki maga az élet, arra hív, hogy mi legyünk az életnek és a békességnek a hírnökei ebben a világban. Testvéreim, annyi feladatunk van, ami sokszor leterhel, lenyom, szinte úgy érezzük, hogy összeroppanunk a súlya alatt, de ez a feladat, amit a feltámadott Krisztus ad, hogy légy az élet, a feltámadott Krisztus hírnöke ebben a világban, ez nem lenyom, nem összetör, hanem megerősít, úgyhogy az emmausi tanítványok egészen futva tették meg azt a több kilométeres utat, amikor Jézust felismerték és találkoztak vele. Az a feladatunk, hogy hírnökei legyünk mi is Krisztusnak, hogy átadjuk azt a példát a gyermekeknek, a fiataloknak, hogy akárhányan is vagyunk egy keresztény közösségben, mindig egyel többen vagyunk, mert Krisztus itt van közöttünk. És hogyha ő itt van közöttünk, akkor az óriási erő, óriási biztatás és reménység lehet. Ahova Jézus belép, ott minden kivirágzik, ahol megjelenik, ott élet támad, mert ő él, és csak az ő életéből fakadhat igazán számunkra is élet. Fel tudta támasztani ezt a halódó gyülekezetet ott, amiről beszéltem, ahol már alig voltak atyafiak, de fel tudja támasztani a te hitedet, a te reménységedet is, hogyha engeded, hogy megszólítson, hogyha engeded, hogy formálja az életedet. Jézus Krisztus ezen az ünnepen arra hív minket, hogy tudjunk örvendezni, hogy tudjunk bizonyságot tenni a mi hitünkről. A ráfelelő ének és imádság előtt majd szeretném még idézni Túrmezei Erzsébetnek egy versének a részletét, az a címe Húsvéti csend, és legyen ez már a mi ráhangoló imádságunk is. Lelkem, dalolj a húsvét öröméről, csengjen a hangod, mint a hegyi csermely, fentről hozott kristályos, tiszta hangja, mint a hóvirágok fehér harangja, legyen dalodban élet és erő. Fakadó rügyek, festedő virágok, a tavasz, mely meggyőzte a világot. Legyen benne ragyogó diadallal a hosszú éjszakát előző hajnal. Az a mosolygó, bíborfényű reggel, melyben a sírban hasztalan keresték, gyász illatozó könnyes keletekkel a názáreti Jézus drága testét, mert élt, előttük feltámadva járt. Visszhangos szívük ujjongó szavát. Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének, lelkem agyhangot húsvét örömének. Amen. Az úrvacsorai közösségre, az imádkozásra készülve énekeljük a 435. dicséretünk első és második versét. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háború, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott erre a világra, a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezetünk erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában. Kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent, és Istennek kedves áldozatul ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak.
Amen.
Most pedig testvéreim, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendel. A gyülekezet énekelje a 458., majd a 462., 463. dicséreteket.
Thank you.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, első keresztények hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetéről től, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, háladó imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mostani alkalmat, minden ígéretet, amit kaptunk, és minden fogadalmat, amelyet tettünk, és ehhez különösképpen kérjük most a te erődet, szent lelkedet, hogy a döntéseinket meg is tudjuk tartani. Köszönjük a mögöttünk lévő napokat, az ünnepnek sokféle áldását, és hagyj könyörögjünk azért, hogy benne ne csak azt éljük át, és éltük át, amiben sok kellemes dolog volt, hanem valahol a lényeget újra megértettük, a nagy evangéliumot, a te fiadnak feltámadását és a mi üdvösségünk reménységét. Hagy tudjunk ezzel járni a mindennapokban. Hagy könyörögjünk azért a világért, amelyben élünk, az embereknek sokaságáért, akiknek nincsen reménységük. Hagy könyörögjünk azokért, akik megszomorodtak ezekben a napokban éppen talán gyásznak terhét hordozva, vagy betegségnek, súlyos csapásnak terhét hordozva, senki sem maradjon reménység nélkül a te világodban. Légy velünk, áldj meg bennünket, kísérj bennünket a mindennapokban, a munkában, amelyet holnap felveszünk, a nevelésben, családban, iskolákban, óvodákban, üzemekben, mindenhol, ahol csak a te nevedet dicsőítik. Hallgass meg a mi imádságunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, eképpen mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden elmondanám a hirdetéseket. A jövő hétnek az alkalmait, amelyek igazából kedd este kezdődnek bibliaórával, babammal kör még nem lesz kedden, szerdán nyugdíjas bibliaórával nyugdíj meg lesz, és szerda estét szeretném hirdetni, 6 órakor az evangéliumot minden otthonban látogató szolgálattal találkozunk. Elmondtam, és a hírlevélben is van egy rövid kis cikk arról, hogy ki ez az evangéliumot minden otthonban. Ez egy olyan önkéntes missziói szervezet, még fölajánlja szolgálatait egy-egy gyülekezetnek, hogy egyszerűen lejárják a gyülekezet területét. Nekünk most a hegy az érdekes, Háros úttól a Rózsakerti utcáig, tehát ők eljönnek, mi is, aki teheti, csatlakozik hozzá, minden házba becsöngetünk, és beadunk kis traktátus, megpróbálunk akár szóba is elegyedni, információkat szerezni, mivel, hogy ugye itt lenn a völgybe elég jól, mondjam így, hogy be vagyunk dolgozva, de fönn a hegyen kevésbé, és mivel most már van egy intézményünk, ugye, meg iskola, mivel az következik, hogy ott is kell, hogy egy gyülekezet, vagy gyülekezet rész kialakuljon, rendes református feliratú trikóval, névvel és egyebekkel ellátva fogunk menni, reménység szerint elég információt adva az újságokban és esetleg a helyi tévében, hogy nem ilyen-olyan-amolyan szekta vagyunk, hanem a református egyház, de másképp ez nem, ezt ki kell próbálni. Legfőjebb minden onnan majd elmegyünk, ha elküldenek. Tehát ez is benne van, de a tapasztalat az eddigekben, ez az evangéliumot minden otthonban, ez kicsit komikusan hangzik, mert ugye MO ez a nevük, ez meg egészen mást jelent a fiataloknak, de ezek nem MO-sok, hanem nagyon elszánt emberek. Ez az MO jön, és ennek nagy haszna van, meg főként azoknak, akik ebben részt vesznek. Tehát legyünk bátrak, és merjünk az utcán megnyilatkozni. Tehát nem kell ilyen behúzódottnak lennünk. Ezt csak azért mondom el, mert ez nagyon fontos. Csütörtökön, Biblia óra reggel, és a konfirmációk, ugye az elsősöknek úgymond az még tart tovább május végéig. Szombaton is fontos, délelőtt hittanóra megtartva, és délután 3-kor körzetek találkozója van. Ez pont az a terület, amiről beszélek. A kis halacska gyülekezeti tagjai és a mi határainkon túl, de a mi gyülekezetünk köz tartozó családokat próbáljuk elhívni. Ez egy pár órás, fontos a gyülekezetnek az egységét, itt éli át meg a személyes találkozást. És vasárnap pedig az istentisztelet után az intézményekért való imádság van. Ez is fontos, hogy többen kellene, hogy jöjjünk iskoláért, óvodáért, az iskoláért, az óvodá is persze igencsak ráfér az ima közösség, mert nagyon sok a jelentkező, ez nagyon jó. Mondhatnám, hogy annyira sok, hogy el kellett küldeni a jelentkezőknek a harmadát, de azért ehhez problémák is adódnak. Ma Isten tiszteleten Szaniszló Réka testvérünk olvasta az ígét. Hirdetem azt, hogy lezárult a jelentkezés már az óvodákba, és a felvételről fogunk értesítést küldeni. Az is nagyon fontos, hogy az iskolákban, főleg ahol ugye 1, 5 és 9 osztályba lépnek a gyerekek, ugye a kötelező erkölcs vagy hitoktatásra jelentkezni kell, akik már egy ilyenre be vannak iratva, ott nem kell még egyszer, mert azt megteszik az iskolák, hogy adott esetben, ami nem egy szép vonás, hogy azt mondják, hogy újra be kell iratkozni, ha pedig nem iratkozott be újra a hittanra, akkor automatikusan erkölcstanra megy. Ez nem így van, minisztériumi rendelet szerint, ha addig tart ez, ameddig jár, és csak akkor kell szólni, ha változtatni akar. Ami nagyon fontos az, hogy május 30-án május és június 1-e között, tehát péntek, szombat, vasárnap jön hozzánk a testvérgyülekezetünk Mezőpanitról. Mezőpanitról már nagyon régen volt itt küldöttség, én magam is már elég régen jártam oda, pedig minden évben el szoktam menni. Most ezt egy kicsit fölújítjuk, és reménység szerint egy nagy busszal jönnek a panitiak, és egy nagyon komoly programot is szerveztünk neki, főként Szalontai Károly testvérünk, aki már ki is fog menni, vagy kiment már, és még várunk jelentkezőt arra, hogy vendéget fogad, akármennyit, egyet-kettőt. Itt van egy kis bizonytalansági tényező, hogy az erdélyi világ az olyan, hogy sose tudjuk, hogy mennyien jönnek, 40-en vagy 50-en, tehát olyan jelentkezést kérünk, hogy nem fog megsértődni az illető, ha nem jönnek, vagy éppen csak egy jön, vagy, tehát rugalmasan kell, úgy vagyunk vendégfogadók, hogy rugalmasan kezeljük ezt a dolgot, de még szükségünk volna néhány helyre, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez nem fordulhat elő, hogy valakinek nincsen helye. Tehát ez május 30 és június 1 között van, és ha sikerül, akkor parlamentbe is bemennek, szehúzókincset is megnéznek, Borvárost is, mindent. Tehát ez egy nagyon szépen előkészített program, lesz gazdag program. A Berekfürdőre lehet még jelentkezni gyülekezeti nagytáborba. Augusztus 11 és 16 között. Ez minden évben nagyon fontos, ez a gyülekezetünk egységének és elmélyülésének az egyik legfontosabb alkalma. Általában nagyon komoly előadókkal és igen hirdetőkkel. Pap Tamásnál lehet jelentkezni, előleg 10 000 forint, tehát ez hétfőtől szombatig tart, Berekürdőn, Melekürdőn, amit akarunk, minden, nagyon jó körülmények. Az ifjúsági tábor pedig július 28-ától van Hídalmáson, Palotaszegen, ez is egy komoly akció lesz, az Pető Gergő és Csűrös Varga Vanda gondozza. Tehát többet nem mondom, hogy elfelejtettük, vagy elsütjük, hogy a nagyon fontos, hogy jelentkezzünk esetleg vendégfogadásra, a mezőpanitiakra, és mindenképpen támogassuk, főleg azok, akik ott laknak fönn a hegyen, nem azt mondom, hogy jöjjenek feltétlenül házról házra, de a saját környezetükben ezt el lehet mondani, majd adunk még ilyen lapokat, meg hívogatókat, és azt ott a ismerősöknek odaadja, az már jó bedolgozása a terepnek. Hát elnézést, olyan sokat beszéltem, de süt a nap, és jó idő van, úgyhogy az embernek megjön a beszélőkéje. Keressük ki a 397. énekünket. 397. énekünk, igen, ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Thank you. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és adjon békességet néktek. Amen. Áldás, békesség.